Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 272. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: Mind jó, amit Isten tészen. Dicsérjük tovább az Úr nevét a 475. ének első-második verseivel. A 475. dicséret így kezdődik: Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr. Az Úr szabadítómmá lett, örömmel merítek vizet a szabadulás forrásából. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezete, első versétől a 19. versét terjedő szakaszból. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Abban az időben pedig Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét fegyverrel kivégeztette. Látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, azon volt, hogy elfogadja Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. El is fogadta, börtönbe vetette, és négy egyenként négy tagú katonai őrségnek adta át, hogy őrizzék. Mert a Páska ünnepe után akarta a nép elé vezettetni. Péter tehát börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Arra a napra virradó éjszakán, amikor Heródes elő akarta vezettetni, Péter két katona között aludt, megkötözve két lánccal. Az őrök pedig az ajtó előtt őrizték a börtönt. És íme, az Úr angyala megjelent, és világosság támadt a cellában. Meglökve Péter oldalát, felébresztette, és azt mondta neki, gyorsan kelj fel, és leestek a láncok a kezéről. Akkor azt mondta neki az angyal, övezd fel magadat, és kösd fel sarudat, és úgy cselekedett. Majd azt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ő pedig kimenve követte, de nem tudta, hogy valóság az, ami az angyal által történik, hanem azt gondolta, hogy látomást lát. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon. Eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz, az magától megnyílt előttük, és kimentek, majd végighaladtak egy utcán. Ekkor az angyal hirtelen eltávozott tőle. Péter magához tért, és azt mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és megszabadított Heródes kezéből, és mindabból, amire a zsidó nép annyira várt. Miután ezt megértette, elment János, akit Márknak is neveznek, anyjának, Máriának a házához, ahol sokan összegyűltek és imádkoztak. Amikor Péter zörgetett a bejárati kapunál, egy Rodé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatózzék. Hogy megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig azt mondták neki, hogy elment az esze. Ő azonban csak erősítgette, hogy úgy van. Azok pedig azt mondták, hogy az ő angyala az. Péter pedig tovább zörgetett. Amikor végül kaput nyitottak és meglátták, elámélkodtak. Miután pedig kezével hallgatást intett, elbeszélte nekik, hogyan hozta ki az Úr őt a börtönből. Majd azt mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment és más helyre távozott. Amikor megvirradt, nem csekély riadalom támadt a katonák között, hogy mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette, és mivel nem találta, kivallatta az őröket, majd megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Aztán lement Júdeából, Cézáreába, és ott időzött. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, megköszönjük, hogy ezen a mai napon újra együtt lehetünk a te színed előtt, hogy figyelhetünk igédre, elcsendesíthetjük a szívünket, és átélhetjük, hogy itt vagy velünk. Itt vagy akkor is, hogyha esetleg mi úgy érezzük, hogy el vagyunk tőled választva. Mint ahogy talán Péter is először arra gondolt, hogy ott a börtönben magában van, csak az őrök vannak vele, olyanok, akik ellenségei, de kiderült, hogy te is ott vagy. És add, Urunk, hogy a saját életünk problémái, nyomorúságai, bajai közepette átélhessük azt, hogy ott vagy mellettünk. És Urunk, könyörülj rajtunk, hogy valóban őszintén vágyakozzunk erre a jelenlétre, hogy akarjunk veled találkozni, hogy halljuk a te hangodat, hogy eljusson a te üzeneted a mi szívünkig. Mert Urunk, nélküled sötétben botorkálunk, mint ahogy abban a cellában is sötét volt addig, amíg az Úr angyala meg nem jelent ott. Te hozod el az életünkbe, a szívünkbe az igazi világosságot. Általad láthatunk világosságot az Úr Jézusnak az arcán. És add, hogy ezt meglássuk, add, hogy közben betekintést nyerjünk a saját szívünkbe, hogy fel tudjuk térképezni, hogy ott is világosság van-e, vagyis minden úgy van-e, mint ahogy kifelé mutatjuk. Mert Urunk, gyakran megtörténik velünk, hogy mást mutatunk kifelé, mint ami a szívünkben van, vagy amit gondolunk, amit tervezünk, ami után vágyakozunk. Kérünk, tisztogasd meg a szívünket, te töltsd be, hogy ugyanaz legyen bennünk is, mint amit te akarsz. Hogy a te jelenléted töltse be az életünket, és így már a te akaratodhoz, a te igédhez igazodva tudjuk folytatni a mi életünket. Kérünk, hogy most is hadd tapasztaljuk meg azt a drága kegyelmet, hadd éljük át mindazt, ami a kereszten történt, és ragyogjon fel a te akaratod, a te kegyelmed előttünk. Így nyisd meg az igének üzenetét mindannyiunk előtt, munkálkodj az életünkbe, és tégy alkalmas eszközeiddé az evangélium hirdetésére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 377. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik, Szentlélek védj körül bennünket. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetében, a 7. és a 8. versben a következőképpen. És íme az Úr angyala megjelent, és világosság támadt a cellában. Meglökve Péter oldalát felébresztette, és azt mondta neki, gyorsan kelj fel, és leestek a láncok a kezéről. Akkor azt mondta neki az angyal, övezd fel magadat, kösd fel a sarudat, és úgy cselekedett. Majd azt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az eddigi fejezetekben láthattuk, hogy a pünkösdi tűz milyen csodálatosan munkálkodott embereknek az életében, és a Szentlélek Isten hogyan vitte a tanítványokat, nem csak a 11-et, hanem mindaz azokat, akik fölismerték, hogy Jézus Krisztus az Úr, a megváltó, a messiás, és átadták neki az életüket, kialakult egy új közösség, a gyülekezet, és ezek az emberek örömmel tettek bizonyságot, és terjed az evangélium. Azt is látjuk, hogy bizony a gonosz ezt nem tudja elviselni. A gonosznak nehéz, fájdalmas dolog az, hogy a kereszt után, nagypéntek után jött húsvét. A gonosz úgy gondolta, hogy nagypéntekkel minden be van fejezve, Jézusról már többet nem beszélnek, meghalt, el lesz felejtve, és lezárul ez az időszak esetleg némelyeknek szép emlékként marad meg az életében, a Jézussal töltött időszak. De nem így történt. Mert az emberek gondolatait Isten felülírja. Mert más az ember gondolata és más Isten gondolata. Eleve úgy tervezte, hogy Jézus kihozza a halottak közül, mert ő a lelkeknek, ő a bűnös, nyomorult, elveszett embereknek a pásztora. Jézusra szükségünk van a mai napig. És Jézus feltámadt, és munkálkodik. És erről bizonyságot tettek, és egyre több helyen alakult gyülekezet, de jött az üldözés, megölték Istvánt, és ismét nem úgy történt, ahogy a gonosz gondolta. Azt hitték, ha Istvánt megölik, megkövezik, akkor már tényleg vége lesz mindennek. De a legnagyobb keresztjén üldözőt megállította Isten az úton. Ugye Saulból Pál lett, Isten megmutatta, hogy ő az ellenségeket is be tudja állítani maga mögé. Mert Istennek ez a módszere. Ő nem megöl, nem eltávolít, mint ahogy itt majd látjuk. Ugye Heródes király úgy döntött, hogy ha nem volt elég István halála, akkor majd megpróbálom kiiktatni a keresztényeknek a vezetőit, az apostolokat, és megöleti karddal Jakabot. Ilyen a gonosz. És vegyük észre a különbséget Isten és az Isten nélküli ember és a gonosz munkája között. A gonosznak, ha valaki az útjába van, ha nem tetszik neki a másik, úgy látja, hogy akadályozza őt, vagy hát beleszól az életébe, akkor azt eltávolítja, megöli. Megöli. Ellenben ott volt Saul, akinek tele volt a szíve Krisztus elleni gyűlölettel, és Isten nem megölte. Nem azt mondta, hogy úgy tudunk tőle megszabadulni, ha majd fölrobbantjuk, lelőjük, megöljük. Hanem mi történt? Krisztus megállította őt az útján, és megfordította, megismertette magát vele, és megváltozott ennek a Saulnak a szíve az élete. És így munkálkodik Isten ma is, a mi életünkben. És lehet, hogy megyünk mi is vakon a magunk útján, és egyszer az Úr Jézus megjelenik az ő igéje által, vagy egy Isten tisztelet keretében, megszólít, és rá döbbenünk, hogy eddig rossz úton haladtunk, és megtisztítja a szívünket a gyűlölettől, a gonosztól. Tehát tovább terjed az evangélium, és most Heródes úgy dönt, hogy csak a kegyetlenség lehet megoldás, csak az, hogy egy embert megölök. És itt is lehet látni, hogy azt az ellentétet, ami a gonosz és, tehát az Isten nélküli ember és az Isten gyermeke között van. Mert mit olvasunk? Heródes király kegyetlenkedni kezdett, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott. Micsoda két véglet. Ugye, ahol nincs jelen az Isten, ott csak erőszak van, emberi megoldások, pusztítás, hazugság, meg ki tudja micsoda, de ahol jelen van az Úr, ott meg imádság van. Heródes kegyetlenséggel, Jakab megölésével akar változtatni a helyzeten. A gyülekezet hogy akar változtatni? Imádsággal. A gyülekezet is változtatni akar. Nem nézi tétlenül, hogy üldözik őket, hogy az egyik vezetőjüket kivégzik. De hogy akar változtatni? Hogy odaborul az Úr elé. Összejönnek, közösen, és imádkoznak. Nem azt nézik, hogy mi lesz ennek a következménye. esetleg veszélybe kerül az ő életük is, hanem tudják, hogy a gyülekezet számára az imádság olyan, mint a lélegzetvétel, olyan, mint egy forró drót, hol kapcsolatban lehetünk a mi Urunkkal, és tőle kérhetjük a dolgoknak, az eseményeknek a megváltozását, a megváltoztatását. Tehát hiszik azt, hogy Isten közbe tud avatkozni. Tehát ez nagy dolog. Hogy hiszem-e azt, hogy Isten be tud avatkozni az életem menetébe, vagy a körülöttünk zajló életmenetébe, hogy ahol én már úgy látom, hogy emberileg nincs több lehetőség, ott Istennek még mindig van lehetősége. De hiszem ezt? Mert az igazi imádság az azt jelenti, hogy hiszem, hogy Isten be tud avatkozni, tud változást adni, képes megoldani azt a problémát, és amikor imádkozom, elmondom neki, rábízom. Nem tudom, hogy oldja meg, de rábízom. Itt se tudta a gyülekezet, hogy mi fog történni. Nem ismerti Isten tervének következő lépését. De azt tudták, amit ugye az Úr Jézus tanított, hogy zörgessetek, hogy kérjetek, hogy keressetek, és ezekhez a cselekményekhez ígéret is kapcsolódik, hogy aki zörget, annak megnyittatik, aki kér, annak adatik, és ők ezzel éltek, ezt gyakorolták. Használták a fegyverüket. Heródes fegyvere a kard, a gyülekezet fegyvere az imádság. De ez így van a mai napig. Vagyis így kéne lenni. Így kéne lenni, hogy a hívő emberek az imádság és az ige fegyverével harcoljanak. Vagy igenis azért vagyunk itt, hogy ne törődjünk bele abba, hogy a gonosz hogyan arat, hogyan halad előre, hanem merjünk harcba állni, és vannak hozzá fegyvereink, és ezek a fegyverek az ima és az Istennek az igéje. És azt látjuk, hogy Heródes király kivégezteti Jakabot, János testvérét, tehát a Zebedeus fiúknak az egyikét, vagy a mennydörgés fiainak az egyikét, az idősebbet, Jakabot. Akik eredetileg ugye halászok voltak, de az Úr Jézus elhívta őket ott a Genezáret-tó partján, és ők ott hagytak mindent, elindultak Jézust követni, mondhatnánk, föltettek mindent Jézus követésére. Ez a tanítványság. Fölteszek mindent Jézusra. Fölteszek mindent az ő követésére. És testvéreim, ebben benne van az is, hogy akár az életem szószoros értelmében rá mehet Jézus követésére. És ők nem mondták azt, hogy jaj, hát igen, ha meg is halhatok, akkor inkább nem követlek. Ma sokszor olyan rózsaszín képünk van a tanítványságról, a keresztény életről, hogy akkor minden nagyon szép. Igen, ha Jézust követem, van értelme az életemnek, van cél előttem, de benne van az is, hogy ahogy a mestert üldözték, úgy minket is üldöznek. Benne van az is, hogy a mestert megölték, a tanítványt is megölhetik, mert nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Ugyanazt az élet, utat, élet, vonalat ígéri nekünk is. Persze nem mindig történik az meg, hogy életünkkel kell az evangéliumot megpecsételni, de azért szabad arra gondolni, hogy lehet olyan időszak, megtörténhet, és vajon tudom-e akkor is vállalni őt. Tehát Jakabot kivégeztetik, és ő az első mártír az apostolok közül. És úgy gondolnánk, hogy akkor itt megelégszik a király, de nem elégszik meg. Úgy olvassuk, hogy látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, elfogadja majd, megöleti Jakabot, és úgy tűnik, hogy ez egy szonda. hogy az emberek hogy fognak rá reagálni. Mert ugye, hát tiszta demokrácia, ugye? Hogy azt nyújtom az embereknek, amit tetszik. Az igényeiket igyekszem kielégíteni. Szóval nekik azt tetszik, hogy valakit megölünk, eltávolítunk, azt fogom tenni. És mi történik, látja a király, hogy ez tetszik a népnek. És ezen is el lehet gondolkodnunk, hogy a zsidóság, aki ismeri Isten igéjét, a 10 parancsolatot, azt írja az ige, hogy tetszik nekik, amikor a király megölet valakit, mert az másképp gondolkodik, másképp látja az Istent, másképpen éli meg az életét. És ráadásul ezek pozitívan élték az életüket, mégis mártírokká lettek. És ez tetszik a népnek. De mi történt a kereszt alatt? Ugye mi rendíti, vagy döbbenti meg Pilátust? Meg nem rendült, de úgy megdöbbentette, amikor azt mondta, hogy van lehetőség. Választhattok két elítélt közül, és amelyiket kéritek, a szabadon bocsátom. És ugye Barabbást, a többszörös gyilkost, forradalmárt, és Jézust állította elé. És gondolta, hogy Jézust válasszák. De a népnek azt tetszett, hogy Barabbást. De legyen meg a nép akarata. És megöleti Jézust. Mert Pilátusnak is mi a fontos? A nép akarata. Mi tetszik a másiknak? Meg akar felelni mások igényeinek, és úgy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy néha nem jellemző ránk is, hogy másoknak akarunk megfelelni. Mert úgy gondoljuk, hogy csak akkor érjük el a célunkat. Akkor leszünk sikeresek, népszerűek, ha másnak felelünk meg. Ha azt tesszük, amit elvárnak tőlünk. És Heródest is ez vitte előre. Ő nem Istenre figyelt, hanem a nép akaratára. Mi tetszik a népnek? És Pál apostol pedig azt fogalmazza meg, hogy mindenben, a hívő embernél ott kell, hogy legyen mindenben, hogy Isten tetszésére akarjon élni. Hogy Isten tetszésére éljetek, írja Pál. Nem a világ tetszésére, nem a másik tetszésére, hanem az Úr tetszésére. Hogy az Úrnak akarjak tetszeni az életvitelemmel. És kinek akarok én tetszeni? Kinek akarok megfelelni? Ezt fel kell tenni, ezeket a kérdéseket. És jó, ha azt tudom mondani, hogy az Úrnak. De ha azt tudom mondani, hogy nem az Úrnak, akkor kérhetem, hogy Uram, könyörülj, tisztítsd meg a szívem, hogy mindig azt keressem, mi az, ami neked tetszik, hogy neked tudjak és akarjak megfelelni. És mivel a népnek akar tetszeni, elfogadja Pétert is. Látja, hogy ez tetszik a zsidóknak, valószínűleg elsősorban a vezetőknek. Milyen jó a király is egyetért velünk, támogat minket. Milyen jó kapcsolat az egyház meg a állam között. Hát akkor, ha ez tetszik neki, Pétert is elfogatom. És börtönbe vetette. Négy egyenként négy tagú katonai őrségnek adta át, hogy őrizzék. Mert a Páska ünnepe után akarta a nép elé vezettetni. Ez is úgy megdöbbentett. 16 katona vigyáz arra a Péterre, aki által a sánta meggyógyul. Milyen veszélyes, ugye? Meggyógyul egy sánta által, ez veszélyes ember. Pénz nélkül ér el eredményt. Na, ez nagyon veszélyes. Mert ugye mit mondott aranyom, és ez is tőlem nincs. De amin van neked, adom. A názáreti Jézus nevébe állj a lábaidra. Kelj fel és jár. Hát ez nagyon veszélyes, ugye? Pénz nélkül ér el eredményt. Egy nyomorult, tehetetlen ember talpra állít. Hát ez az ilyen ember veszélyes. Aztán Liddában életre kelt egy halott, vagy akkor meghalt nőtestvért, Dorkást. Hát ez veszélyes. A szavai pünköstkor szíven találják az embereket a Szentlélek által, és több ezer ember életében változás történik, de pozitív változás, és ez veszélyes. És ezt le kell tartóztatni, börtönbe kell csukni. Milyen furcsa a világ, ugye? Ahol nincs jelen az Úr, így gondolkodnak. Az a veszélyes, aki körül rendbe jönnek az életek. Az a veszélyes. És a király úgy gondolkodik, hogy börtönbe tesszük, mert jön az ünnep, és majd ünnep után. Micsoda gondolkodás. Ünnep alatt bűn gyilkolni, ugye? Jön az ünnep, a karácsony, állítsuk a fegyvereket a templom ajtóba, adjunk két puszit egymásnak, de ünnep után fejére olvashatjuk, egy ünnep után neki mehetünk, ünnep után fölvehetem a fegyvert és lőhetek. Hát micsoda gondolkodás. Micsoda gondolkodás ez. És ez is jelzi, hogy Heródesnek nincs az Istennel kapcsolata. Nem ismeri. És ahol ilyen gondolkodás van, hogy ünnep előtt meg ünnep után, vagy ünnep alatt és ünnep után, ott vizsgáljuk fölül az Istennel való gondolkodásunkat. Mert azt jelenti, hogy nem ismerjük őt jól. Valami gond van a kapcsolatunkkal, a vele való kapcsolatunkkal. Tehát a gyülekezet közben imádkozik szívből, és helytáll, így olvasunk, buzgón imádkozik, tehát fontos nekik az imádság, az ima közösség. Milyen jó lenne, hogyha nekünk is fontos lenne, ha össze tudnánk jönni azért, hogy imádkozunk, hogy Istennek mondjuk el a dolgainkat, hogy buzgón könyörögjünk az Úrhoz, és kérjük, hogy ő adjon megoldást, segítséget ott, ahol elakadtunk. Tehát Péter börtönben van, a gyülekezet imádkozik. Mit tesz a gyülekezet? Mit teszünk mi? Tudunk imádkozni? Amikor baj van, gond van, vagy majd csak utána kesergünk, hogy hát hol is tart ez a világ, hogy milyen bajok vannak, vagy mi történt velem. De tudok-e már előre oda menni? Péterért imádkoznak, a gyülekezet vezetőért. Tudunk-e így a gyülekezet tagjaiért, vezetőségért imádkozni? Tudunk-e azokért közben járni, akik még távol vannak az Úrtól? Fontos-e nekünk, hogy oda boruljunk, és kérjük az Urat, könyörüljön, cselekedjen, adjon változást. Mert testvéreim, a változások nem a politikától függnek. Az igazi változást azt az imádkozók viszik végbe. Mert az igazi változás az mindig az ember szívébe történik. És még mindig a külsőtől, ugye? Hú, majd most változás lesz. Hú, ez az utolsó esély. Micsoda szövegek voltak. De a változás, testvéreim, nem attól jön, hogy éppen kiül a trónon, hanem attól, hogy a gyülekezet a helyén van-e, és a legnehezebb időszakokban a hívők imádkoznak-e, és Istentől várják-e a megoldást. Ez a gyülekezet imádkozott. Péter börtönben van, a gyülekezet imádkozik, Péter meg alszik. Szerintem van ennek több üzenete. Ugye, de így első nekifutásra milyen furcsa, hogy a gyülekezet az éjszakát, mert a történetből kiderül, hogy éjszaka van, és a gyülekezet éjjel is együtt van és imádkozik. Péter meg alszik. ott a börtönben. Persze biztos ő is előtte imádkozott. És talán azért alszik ilyen mélyen, két katona között, meg láncok között, mert békesség van a szívében. Ez is megrendítő, hogy két katona között, úgy, hogy nem tudja, mit hoz a reggel, talán éppen ez az utolsó éjszakája, gondolhatja így, és tud aludni, és nyugodtan. De Jézus is aludta a viharos tengeren, a hajó mélyén, mert az Atya kezébe tudta az életét. És valószínű Péter is azért alszik, mert tudja, hogy a börtönben sem vagyok egyedül. És tudok-e aludni beteg ágyon, fájdalmak, nyomorúságok közepette, vagy az életem más problémái közepette, tragédiák érnek, katasztrófák, tudok-e aludni, van-e békességem, megmarad-e a kapcsolatom fölfelé, mert hiszem, hogy velem van az Úr. Hogy hiszem, hogy nem azt jelenti tanítványnak lenni, ahogy itt átéli Péter, meg átéli a gyülekezet, hogy nincs probléma. Mert a gyülekezet is élhet meg problémákat. A hívő ember is kerülhet nehéz helyzetbe, de ők úgy élik ezt meg, mint Józsefről olvassuk, hogy amikor egyre rosszabb lett az élete, ugye eljut Egyiptomba, mit olvasunk, vele volt az Úr. Amikor ott börtönbe kerül, az Úr Józseffel volt. Hogy József átéli élete legnagyobb krízisében is, hogy nem magam vagyok. És ezért nem adja föl. És itt is ez történik, a gyülekezet is azért nem adja föl és imádkozik. Péter is nem esik kétségbe, mert tudja, hogy ebben a kritikus helyzetben lehet az Úrra számítani. Ő a biztos pont a számunkra. Ő jelen van. Sőt, mi fog történni? Péter alszik, de Isten munkálkodik. Amikor a tanítvány alszik, az Úr munkálkodik, testvérei. Hát nem nagyszerűen. Ugye az egyik Zsoltárban azt olvassuk, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Álmában is ad eleget. És ezt élik meg. Péter is, gyülekezet is. A gyülekezet imádkozik, Péter alszik, az Úr pedig meghallgatja a gyülekezetet, és Péter érdekébe cselekszik. Ugye, sokszor úgy vagyunk, hogy nekünk kell tenni a dolgokat, itt meg mi történik? Péter alszik, rábízza magát Istenre, és kiderül, hogy amíg ő alszik, az Úr megoldja az ő helyzetét, kihozza majd a börtönből, megjelenik egy angyal, és világosság támad a cellában. Amíg nincs ott az angyal, sötétség van. Az Úr jelenléte nélkül sötétség van. Bármilyen helyzetben lehetünk, bármennyire haladhat előre az ember, és érhet el nagy eredményeket, de amíg nincs jelen az Úr, addig sötétség van. A világunkban is, az életünkben is. Valaki megfuthat nagy pályát, magaslatokba törhet, de ha nem éli át, hogy a szívébe ott van az Úr, addig sötétség található. Mert az igazi világosságot Krisztus hozza. Én vagyok a világ világossága, mondja. És engedjük ezt a világosságot az életünkbe, mert nélküle sötétségbe vagyunk. Ott ragyog fel a fény, ahol ő megjelenik. És ezt tapasztalják, illetve hát nem is tapasztalja senki. Ez is egy döbbenetes, a katonák alszanak persze, aki nem az Úré, az nem is érzékeli az ő jelenlétét, az alszik az Isten jelenlétében is. De az már drámaibb, hogy Péter sem ébred föl, hogy nem érzékeli, hogy itt az Isten, és ébredni kell. Az Isten cselekszik, és most már nekem is ébredni kell. És ezt a feszültséget érezzük-e? Hogy Isten cselekszik, és nekünk is ébredni kell, mozdulni kell. Ugye a bilincseket, a megkötöző erőket az angyal jelenléte eltávolítja. Az Úr felszabadít, az Úr leveszi a bilincset, de azért veszi, hogy most már kelj fel és mozdulj. Az Úr munkássága mindig meg akar mozdítani. Ki akar mozdítani önmagunkból, talán saját cellánkból. Azt mondja, már kinyitottam az ajtót, lépj ki a cellából. A fájdalmaid, a siralmaid, az önsajnálatod cellájából lépj már ki. Lépj már ki. Én azért jöttem, hogy kivezesselek. Lépj ki a reménytelenség, lépj ki a bűnök cellájából, mert kinyitottam az ajtót. Ott a kereszten letörtem a bilincseket, de ki kell lépni. És mi történik? Péter meg kell löknie az angyalnak. Péter nem ébred. Úgy kell külön ébreszteni. Gyorsan kelj fel. Gyorsan, itt már nem lehet tovább várni, nem lehet tétovázni, gyorsan. És mindent az angyal mond el, hogy mit tegyen Péter, olyan nehezen mozdul. És mi hogyan mozdulunk? Péternek már tudni kéne magától, hogy ha fölébresztettek, ha itt van Isten, akkor menni kell. Megmutatja hova, de ha fel kell kötni a hosszú ruhámat, hogy ne akadályozzon, fel kell övezni magam, meg a sarut is fel kell mondani. És olyan is Péter, mint egy kisgyerek. És hányszor így vagyunk, hogy az Úrnak a szánkba kell rágni részletesen, hogy mit tegyünk, mert ugye elakadunk. De amikor megmondja, ezt olvassuk, Péter úgy cselekedett. Tehát nagyon fontos, amikor az Úr elmondja, hogy mit tegyünk, merre mozduljunk, akkor tegyük is. Vagy mi az, amit fel kell venni? Mi az, amit magunkra kell ölteni, mert eddig nem tettük, eddig nem tartottuk fontosnak. És azt mondja, hogy ő úgy cselekedett. Tehát tegyük, amit mond. Ugye vedd fel a felső ruhádat és kövess engem. És itt ez a lényeg. Ha kijössz innen, engem kövess, ne magadba menj tovább, hanem mindig velem, mindig rám figyelve, mindig kövess az én útvonalamat, ez a tanítványság. Ma is ennyit mond az Úr, jöjj, kövess engem, állj be mögém, figyelj rám, és én foglak vezetni. És milyen csodákat él meg, hogy a kimenve követte, bár nem tudta, hogy ez valóság, vagy látomás, de követi. Követi az angyalt, az Úr vezetését, és egyik őrség után mennek keresztül a másikon, vagy úgy kimennek a vaskapun, hogy az nem nyikorog. Milyen csodákat él át Péter, és nem tudja, hogy valóság. És van ez így, hogy az Úr úgy cselekedik az életünkbe, hogy azonnal nem értjük, azonnal nem látjuk annak a célját, vagy néha nem is tudjuk, mi történik velünk. De amikor eltávozik az angyal, magához tér Péter. Igen, valamikor fölesznél, végre, hát szabad vagyok, hogy akkor tér magához, akkor száll magába, akkor döbben rá, hogy az Úr cselekedett az életében, hogy az Úr megváltoztatta a változtathatatlant, és megérti, mi történt. És ez fontos, hogy utána azért elgondolkodik és megérti, akarja megérteni és megérti, mert van úgy, hogy idő kell annak, hogy megértsük, hogy ez miért történt, hogy Istennek mi a további célja velünk, miért én rám bízza azt a feladatot. Van, hogy idő kell. De a lényeg, hogy értsen meg. Lényeg, hogy értsen meg, hogy mi a következő lépés, és azt elfogadva tegyem is. És hova megy Péter? A gyülekezetbe. Kijön a börtönből, és nem eltávozik, menti az életét, fölkeresi a gyülekezetet, a közösséget. Mert neki is fontos, hogy közösségben legyen. hogy imádkozzanak, és megy, hogy elmondja a történetét, hogy ne féljetek, nem tudjuk, mi lesz holnap, hogy fog tovább kegyetlenkedni Heródes, hogy fognak minket szorongatni, hogy lesz bizonytalan a jövőnk, de ne féljetek, mert Isten munkálkodik értetek az övéért, hogy ő a börtönnek, a cellának is ura. És ne féljetek, amikor ti nem láttok világosságot, az Úr a világosság, és ki tud vezetni abból a nehéz helyzetből. Továbbra is bízzatok benne. De van itt egy érdekes és elgondolkodtató része ennek a történetnek, a vége. Péter megérkezik örömmel, hogy szabad, zörget az ajtón, ahol ugye imádkoznak, kijön egy szolgálólány, és örömében nem nyit ajtót, és amikor bemegy és azt mondja, hát Péter áll és ő zörget, akkor azt mondják, elment az eszed. Nem ilyen, nem is érdekes, hanem olyan döbbenetes. Az imádkozó gyülekezet megkapja, amiért imádkozik, és kiderül, hogy nem várta. Nem számított rá. Meglepetés. Hát várjuk, testvéreim, azt, amit kérünk. Ha imádkozunk és kérünk valamit Istentől, várjuk, hogy ez tényleg megtörténjen. De ezek nem várták. És hányszor mi is így vagyunk, hogy meglepetés, meglepődünk, hogy tényleg, hát ezt Isten megtette. És ez megtörténhetett, ez valóság. Holott, ha kérem, akkor számíthatok rá, hogy megkapom. És ami még úgy megragadott, és ott volt előttem, hogyan érdekes, ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy a zörgetőnek megnyittatik. Megy Péter, és a gyülekezet ajtaja nem nyílik meg. Zörget és nem nyitják meg. Milyen gyülekezet vagyunk? Meghalljuk a zörgetést? Kinyitjuk az ajtót? Befogadjuk azt, aki be akar jönni? Befogadjuk a hozzánk jövőt, a keresőt, az Isten után vágyakozót? Halljuk a zörgetést? És adja Isten, hogy mi meghalljuk. Sokszor imádkozunk ébredésért, megtérésekért, körülöttünk változzanak meg az életek, de várjuk és nyitjuk is az ajtót. Itt vagyunk, segítek, befogadlak. Tevékenykedek, hogy jobban megismerd az Urat. Adja az Úr, hogy mi is átéljük. Mindazokat, amit Péter, megtapasztaljuk az Úr jelenlétét. Kérjük, hogy az Úr formáljon minket, hogy nekünk is legyen az imádság fontos. Tegyen minket imádkozó közösséggel, és mi már várjuk is, amit kérünk, és örömmel éljük meg az Úr csodáit az életünkben. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te ott vagy mindig a Tieiddel az élet nehéz pillanataiban is, és add, hogy mi is átéljük, tudatosuljon bennünk, hogy Te soha nem hagysz minket magunkra. Lehet, hogy az életünk nincs mindig a magaslatban, mi a mélységeket járunk, de azt sem kell egyedül tenni. És köszönjük, Urunk, hogy lehetetlennek tűnő helyzetekben is hozzád fordulhatunk, és hihetjük azt, hogy Te tudsz változást adni. Te kész vagy és képes vagy beavatkozni. Amikor a gonosz el akar pusztítani, akkor Te ezt meg tudod akadályozni. Áldott légy, hogy Pétert is kihoztad a börtönből. Köszönjük, hogy a mi börtöneink zárát is letörted ott a kereszten, hiszen annyi cella vesz minket körül, Uram. De köszönjük, hogy kiálthatunk. És Te szólsz, hogy kövess engem, hogy veled hagyhatjuk el a félelem, a megalázottság, és a többi cellának a területét is a Te kegyelmed által. Add, Uram, hogy tudjunk közösen imádkozni, hogy fontos legyen nekünk a közbenjárás, a gyülekezetért, az elveszettekért. És Uram, köszönjük azt, hogy amikor zörgetünk, a Te ajtód mindig kinyílik, hogy nem várakoztatsz minket, hanem meghallod a zörgetést, kinyitod az ajtót, és beengedsz magadhoz. Olyan jó ezt tudni, és ad, hogy ez legyen nekünk reménységünk, erőforrásunk. Te látod, mi van a szívekben, Uram, és ad, hogy minden tartalmat oda tudjunk vinni eléd. És amikor a világ a maga módszereit használja, meg akar félemlíteni, el akar pusztítani, vagy úgy akar erővel előre törni, akkor az, hogy mi meg tudjuk mutatni, hogy a gyülekezetnek, a hívő embernek az imádság és az ige a fegyvere, hogy mi nem elpusztítani akarunk, hanem az te tőled való életet továbbítjuk, hogy minél többen megelevenedjenek, és dicsőíthessék a te nevedet. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, adj nekik gyógyulást, add, hogy benned találják meg reménységüket, meglássák, hogy te vagy az, aki a testi gyógyuláson túl a lélek gyógyulását adod, és örök új élettel ajándékozhatsz meg. Add, hogy minél többen vágyakozzanak erre az új életre. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, Uram, a céltalanokért, a családokért, gyermekekért. A te kezedbe tesszük a gyászoló testvéreket, adj nekik békességet, vigasztalást, és benned való reménységet ad, hogy ők is hozzád jöjjenek, beléd kapaszkodjanak. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb kedden és csütörtökön 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk, majd vasárnap úrnapi istentiszteletet szintén itt a templomban 10:30-tól. Istentiszteletünk végén a 475. dicséret 3. versét énekeljük, zörgessetek buzgón.